Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalina, mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk folytatásában arról, hogy várhatóan ismét lesznek államtitkárai a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szerb kormányban. A június 21-i szerbiai parlamenti választáson ugyanis történelmi sikert ért el a VMS, majdnem három évtized után ismét 9 képviselője jutott be a 250 fős törvényhozásba. Németh Zoltán kérdezte Ördög Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát.
Ez a történelmi siker, ami néhány héttel ezelőtt volt, és amit elért a VMS, az mennyire predesztinálja a pártot egy erősebb képviseletre, mint ami korábban, vagy az eddigi időszakban volt?
Első ránézésre azt gondolnánk, hogy ez a megnövekedett támogatottság, illetve a mandátumszámok bármelyik szinten is az országban, azt jelentenék, hogy sokkal erősebbé váltak, és így magasabb pozíciókat, vagy akár több pozíciót is tudnak megszerezni. Viszont az érme másik oldalán ott van, hogy a haladó párt is kétharmados többséget szerzett egyedül, tehát nem feltétlenül szükséges, hogy együttműködjön másokkal. Ez a tény viszont csökkenti a VMS-nek az alkupozícióját is mindenképpen, de én úgy látom, hogy az eddigi 4 államtitkári pozíciót talán meg fogják tartani a következő kormányzati ciklusra is, vagy akár még növelhetik is ezt. Viszont a VMS-nek már nagyon régóta az a politikája, hogy ők minisztériumi szintre nem akarnak már felkerülni. Az államtitkári területek, illetve azok a területek, amelyek fontosak a magyarság számára lennének, azok, amelyeket meg akarnak szerezni maguknak.
Melyek ezek?
Egyrészt az egészségügy területén van államtitkáruk, másrészt oktatási kérdéskörben, ami a kisebbségi oktatásnál nagyon kulcsfontosságú is volt az elmúlt években. Továbbá a mezőgazdaság területén és a közlekedési infrastruktúra. Ez a 4 terület, ahol államtitkárt adtak eddig a VMS-es politikusok.
Tartományi, illetve önkormányzati szinten erősödhet az együttműködés? És leginkább mondjuk a délvidékre fókuszálva.
A tartományi szinten szintén elhangzott már a megállapodás szerint, hogy együtt fognak működni. Itt a VMS-nek eddig egy titkára volt a vajdasági kormányzásban. Ez is egy kisebbség, illetve jogalkotási kérdésekkel foglalkozó személy volt, aki ezt betöltötte. Várhatóan ez továbbra is így fog működni, illetve ő egy személyben egy alelnöke is volt ennek a tartományi kormánynak. Itt sem történhet szerintem nagyobb változások, ezek azok, ami prioritást élvez a kisebbségi szempontból. Az önkormányzati területen egy érdekes helyzet állt elő, ugyanis vannak olyan önkormányzatok magyar lakta területeken, ahol a VMS egyedül is többséget tud alkotni, viszont a várakozások szerint itt is együtt fognak működni a haladó pártokkal, függetlenül attól, hogy nincs rá szükségük, mert így a hatalommal sokkal könnyebben tudnak véleményük szerint együttműködni, illetve a pénzügyi forrásokhoz is jobban hozzá tudnának férni.
Hatással lehet-e a különböző pozíciók osztozkodására, osztására az, hogy különösen jó kapcsolatot ápol Alexander Vučić a magyar kormányfővel, illetve hát az Európai Uniós csatlakozás küszöbén áll Szerbia, és az Európai Bizottság ezért felelős biztos a magyar Várhelyi Olivér.
Ennek kevésbé van kapcsolat, ez a belső erőviszonyoktól függ, illetve azoktól a jó kapcsolatoktól, amit már Pásztor István is kialakított a haladó párttal és Alexander Vučićjal. Ebben a magyar kormányzatnak, illetve a hozzáfűzött viszonynak nincs ráhatása véleményem szerint, így is egy elég jó és erős pozíciókat tudtak már korábban is megszerezni. Az EU integráció kapcsán pedig az Európai Uniónak lépnie is kellene ahhoz, hogy most újabb fejezeteket nyissanak Szerbiával. Itt is a kisebbségi akcióterv kapcsán a VMS-nek nagyon fontos szerepe volt korábban is, hogy azokat a minimumokat meghatározzák, amelyeket Szerbiának teljesítenie kellene ahhoz, hogy a jogállamisági fejezeteket megnyissák, illetve tárgyalni tudják.
Ördög Tibort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát hallották. Elutasította a Román Alkotmánybíróság a román államfő óvását a Trianon törvényügyében. A részletekről Németh Zoltán kérdezte Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársát.
Klaus Johannesnak 3 panasza volt. Az egyik az, hogy a román parlament túlszabályozott, tehát véleménye szerint elég lett volna egy parlamenti határozat, nem kellett volna erről törvényt alkotni. Ebből következett a második panasz, ez pedig arra vonatkozott, hogy mivel az egyik cikkely a közszolgálati médiára kötelezettséget ró, tehát be kell számolniuk ezekről az eseményekről, különböző műsorokat kellett ennek az eseménynek szentelnie, ezért ez sarkalatos törvényben kellett volna elfogadni, hiszen a közmédiáról szabályozó törvény is sarkalatos törvény, és a harmadik, ami szerintem a lényeg volt, az az volt, hogy mivel a törvény túlságosan általános megfogalmazású, nem írja elő pontosan, hogy mit is kell érteni az ünneplés alatt, és nem rendel ehhez szankciókat. Itt érzem én azt, hogy bizonyos mértékig félreértés is volt a magyar kommentátoroknál, azt hitték, hogy a magyaroknak tán gesztus volt az, hogy nem hirdette ki. Nem, ő pont azt hiányolta, ami a törvény az amúgy valóban csapnivalóan összeállított törvényből kiderül, hogy a jelen állapotában, amennyiben így fogja kihirdetni Klaus Johannis, ahogy most van, a magyar többségű vagy jelentős magyar létszámú településeken mostantól kezdve önkormányzati pénzből is lehet majd finanszírozni azokat a megemlékező rendezvényeket, amelyeket eddig a magyar szervezetek vagy a magyar magánszemélyek a saját pénzükből finanszíroztak.
Ugye június 4-éről van szó, Trianon békeszerződés napjáról, ami Magyarország számára gyásznapként is minősíthető, viszont Romániának meg ünnep, miután óriási területekhez jutottak leginkább Erdéllyel. Ekkor kellene kitűzni a román nemzeti lobogót sok intézményre, illetve különböző előadásokat is tartani ezzel összefüggésben. Éppen emiatt nemzetellenes cselekedettel vádolták Johanniszt, hogy megvétózta ezt a jogszabályt.
Hát igen, mert ezt a jogszabályt többek között Titus Kollecsán nyújtotta be, ő egy ideig külügyminiszter volt, amúgy a külügyi minisztérium belül is a jelenleg vezető Bogdan Aurescuhoz hasonló magyar ellenes frakció egyik tagja volt, igaz, 20. rangú tagja, de a politikai konjunktúra úgy hozta, hogy még tárcavezető is volt. Ő volt a fő mozgató rugó ebben a történetben, de a törvény ugyanolyan csapnivaló, mint amilyen csapnivaló külügyminiszter volt. Tehát, amint mondtam, jelen állapot, és ezt érezte meg Johannis, hogy jelen állapotban, míg a magyarok kedvezően használhatják ki ezt a törvényt. Ő azt akarta volna, hogy pontosan írja le a törvény, vagy azt szeretné, hogy a törvény pontosan írja le, hogy mit is kell érteni az ünneplés alatt, és hogy ehhez, aki nem úgy ünnepli, ahogy a törvény le van írva, az büntetni lehessen. Ezért érzem úgy, hogy ez egy újabb magyar ellenes húzása volt Klaus Johannisnak igazából. Ő ezt hiányolta, hogy ezt gyakorlatilag a magyar közösség, ha okosan és ötletesen cselekszik, akkor a maga hasznára is ki tudja használni.
Mit gondol egyébként, megváltozhat-e a román hozzáállás Trianonhoz, mert azért az elmúlt hónapokban tapasztaltunk, sőt az elmúlt években Szerbia részéről már megjelent, de az új szlovák miniszterelnök, illetve a szerb államfő is azért már sokkal pozitívabban áll ehhez az eseményhez, ehhez az évfordulóhoz, mint Románia. Romániában megváltozhat-e ez a helyzet, ez a hozzáállás?
Hát a fő különbsége az említett országok között az, hogy míg Szlovákia és Szerbia felismerték, hogy a régióban való együttműködés az ős erejüket is növeli az EU-n belül, hát Szerbiának az EU-s tárgyalások során. Románia még mindig abban a hiú reményben él, vagy azt próbálja erősíteni, hogy egyrészt közvetlenül ő a nagy, úgynevezett nagyokhoz szeretne kötődni, Németországhoz és Franciaországhoz, és az utóbbi időben megpróbálja Lengyelországot a V4-ből kiédesgetni, és egy külön keleti szárnyat létrehozni vele, és ebbe a fajta stratégiában nem fér bele az, hogy akár Magyarországgal, de még a környező többi országgal is együttműködőbb politikát alakítson ki. Tehát rövid távon én nem látok változást.
Tehát, hogy nem, Románia nem híve a regionális politikának.
Nem.
Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársát hallották. Komoly fennakadásokat okozhat az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adatforgalomban az Európai Bíróság döntése. A testület érvénytelennek minősítette az úgynevezett adatpajzs egyezményt, mert szerinte az nem garantálta eléggé az Amerikába továbbított európai felhasználói adatok biztonságát. Svetnik Endre összefoglalója.
Nagy várakozás előzte meg az Európai Bíróság döntését az Unió és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi egyezményről, majd bombaként robbant a hír, a testület érvénytelenítette a sokat bírált történelmi megállapodást, mert érvelése szerint abban az amerikai nemzetbiztonság, az ottani társadalom és bűnüldöző szervek érdekei érvényesülnek, és elnézi a beavatkozást az olyan személyek alapvető jogaiba, akiknek adatait ebbe a harmadik országba továbbítják. A bírák a véleményben még hozzátették azt is, hogy épp az EU-amerikai adatpajzsként emlegetett egyezményben megtalálható mechanizmusoknak lenne a feladata mérsékelni a jogokba való beavatkozás lehetőségét, például úgy, hogy egy ombudsman vizsgálhassa az EU-s polgárok panaszait. Ezek azonban nem felelnek meg az uniós jogrendszer színvonalának. A döntés komoly csapás az Európai Bizottság és az európai ügyfelek adatait feldolgozó amerikai cégek számára is. A bizottság gyorsan nyilatkozatot adott ki arról, hogy a lépés továbbra sem akadályozza a harmadik országokba történő adatátvitelt a GDPR néven ismert adatvédelmi szabályozás és a kötelező vállalati szabályok alapján. Didier Reinders uniós igazságügyi biztos elmondta, hogy a bizottság azonnal felveszi a kapcsolatot amerikai partnereivel, hogy egy megerősített mechanizmus dolgozzanak ki. Egy szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel már meg is történt. Vera Jourová, az uniós bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke pedig utalt rá, hogy a bírósági döntés alapján az európai polgárok adatainak védelme abszolút alapjog, és azoknak külföldön is biztonságban kell lenniük. Arra is utalt, hogy Brüsszel az amerikai oldaltól vár lépéseket, hogy az EU GDPR adatvédelmi szabályozásnak megfelelő szövetségi szintű törvénymódosítást fogadjanak el. Wilbur Ross, amerikai kereskedelmi miniszter mélységes csalódottságát fejezte ki a döntés miatt, de azt mondta, a minisztérium nem állítja le az adatpajzs végrehajtását, és úgymond vizsgálják, hogy a bírósági döntés hogyan hat ki a 7000 milliárd dolláros transatlanti gazdasági kapcsolatokra. A Fortune amerikai magazin közben úgy értékelte a lépést, hogy egyes amerikai cégek esetleg nem tudják a közeljövőtől kiszolgálni európai ügyfeleiket. Eddig egyes cégek vállalták, hogy megfelelnek az európai törvényeknek, az alku azonban mostantól halott. Még ha be is tartjátok, az európai oldalról nézve már nem jogszerű az adatátvitel, írja a Fortune. A régóta húzódó jogértelmezési vitát gyakran emlegetik Schrems kettőként Max Schrems ügyvéd és aktivista panasza miatt. Az ítélet közvetlenül a Facebook közösségi oldal adatgyakorlatával kapcsolatos, és kihat arra, hogyan lehet majd a jövőben uniós polgárok adatait tömeges feldolgozásra átadni. A jogvita lényege, hogy az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági prioritás az adatok megfigyelése, mindez azonban ütközik az uniós polgárok személyes adatokhoz és privát szférához való jogával. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.